Na, hölgyeim és uraim, akkor folytassuk tovább az előadást. Méghozzá a családjoggal nagyon röviden foglalkoznánk a rendi időszakban. Alapvető fogalom, hogy mi az, hogy vérrokonság. Vérrokonság. Ez azt jelenti, hogy egyik ember a másiktól származik. Ugye van egyenesági rokon. Ez azt jelenti, hogy egyik ember a másiktól közvetlenül származik, mint például apa és fia közötti kapcsolat. És ugye vannak oldalági rokonok, mint például a testvérek. Tehát A, B, C, azok oldalági rokonok, és akkor A-nak gyermeke például a D, az előzőre példa. A rokonsági fokot azt a nemzések száma határozza meg. Tehát nemzések száma határozza meg a rokonsági fokot, és két számítási módszert ismerünk, hogy meghatározzuk, hogy egyik személy a másiknak hanyad fokú rokona. Az egyik a római, és a másik pedig a germán rokonsági számítási mód. Az alap mindkettőnél az, hogy megkeressük a legközelebbi közös őst. Tehát a legközelebbi közös ős. Na most ne tévessze meg önöknek, ez nem mindig az ő betű. Jó. Tehát, hogyha mondjuk azt mondjuk, az lenne a kérdés, hogy az A hanyadfokú rokona a C-nek, akkor a legközelebbi közös ős tényleg az ővel jelölt, a táblán rajzolt példa alapján. De, ha mondjuk azt kérdezném, hogy az E és az F-nek, E és az F hanyadfokú rokonai egymásnak, akkor a legközelebbi közös ős nem az ő, hanem a D. Oké? Okay? Jó. A római esetében, tehát mi a római és a germán esetében szintén megkeressük a legközelebbi közös ős. A római számításnál az összes nemzések száma adja a rokonság fokát. Az összes nemzések száma adja a rokonság fokát. Ez azt jelenti, hogyha mondjuk azt kérdezném, hogy az E hanyadfokú rokona a G-nek, római jogi számítás szerint, akkor a legközelebbi közös ős az ebben az esetben az ő, és a E és a G közötti nemzések számát, leegyszerűsítve a vonalak jelzik, tehát a nemzéseket, az azt jelenti, hogy 1, 2, 3, 4, 5, tehát 5-5 fokú rokonai egymásnak. Világos eddig? Ilyen ábra lesz az általai dolgozatban. Majd ha az öröklési jognál érünk, akkor tovább bonyolítjuk a dolgokat egyébként. Úgyhogy majd az is benne lesz a következő dolgozatban. A germán számításnál pedig szintén megkeressük ugye a legközelebbi közös ős, és megnézzük, hogy az egyik ágon hány nemzés található, és megnézzük, hogy a másik ágon hány nemzés található. Ebben az esetben, hogyha vesszük az előző példát, tehát az E hanyadfokú rokonai, rokona egymásnak, tehát az E és a G, akkor azt mondjuk, hogy az egyik ágon van 3, a másikon pedig 2, és akkor azt nézzük, hogy melyik ágon van több nemzés. Tehát germán szerint akkor az E és a G egymásnak harmadfokú rokonai. Igen. Tehát két rokonságfok számítási mód van, a római és a germán. Mindkettőnél az alap az ugyanaz, megkeressük a legközelebbi közös őst. Ezt követően, hogyha azt mondom, hogy római számítás szerint nézzük meg, hogy az E a G-nek hanyadfokú rokonai, akkor a köztük lévő nemzések száma adja meg a rokonság számát. Ebben az esetben E-től D-ig van 1, D-től A-ig 2, A-től O-ig 3, Ö-től C-ig 4, és C-től G-ig 5. Tehát 5-5 fokú rokonai egymásnak az E és a G. Ha a germánt nézzük, akkor szintén ugye megkeressük a legközelebbi közös őst, ebben az esetben szintén az ő. Megnézzük, hogy melyik ágon van több nemzés. Az egyik ágon ugye van 3, a másik ágon pedig van 2. és akkor csak a nagyobbik ágon lévő nemzések száma adja a rokonság fokát. Tehát ebben az esetben harmadfokú rokonai egymásnak a E és a G. Jó? Világos? Jó. A nemzetség, ugye az azt mondjuk, hogy az oldalági rokonok köre, tehát a nemzetség az oldalági rokonok köre, és kezdetben heted íziglenig számolják egyébként az oldalági rokonok körét. A sógorság az azt jelenti, hogy amilyen fokban rokona az egyik házastársnak, ugyanolyan fokban sógora a másiknak. Tehát amilyen fokban rokona az egyik házastársnak, ugyanolyan fokban sógora a másiknak. Ezt lefordítva nagyon egyszerű a szituáció. Szakaszos vonallal jelöltem a sógorságot, tehát Q. Ha azt mondanánk, hogy Q a D-nek hanyadfokú sógora, semmi más nem kell csinálni, csak ugyanazt a rokonsági számítási módot alkalmazni. Mint hogyha a H-t nézném, tehát H-hoz kell, mert ugye értelemszerűen. Jó? Vagy kettő.
Vagy négy.
Így van, de legjobb tudomásom szerint egyébként római jogban nincsen sógorság, tehát ott nem tudták, hogyha a germánt szoktuk számítani, de mind a kettőt ki lehet számítani, és akkor nincsen gond. De ugyanaz a módszer, csak akkor a H-t vesszük nyilván, mert a Q-nál nincsen. Ugyanúgy a nemzéseket. Tehát a, nem, hogy mondjuk a D hanyadfok, tehát a Q hanyadfokú sógora a D-nek, akkor a H és a D között nézzük meg a rokonsági számítás egyébként. Így van. Tehát ugyanaz, mint a rokonság számítás, a sógorság. Attól függ, hogy melyiket vesszük. A római vagy a germán számítás. Na, nézzük a házassági jogot, ugye a családjogon belül egyébként. Ugye ez a kánon jog tartalmazza a szabályait a korai házasságoknak. Legismertebb korai formái a házasságnak ugye a nőrablás vagy nővétel. Ugye a nő az persze a család számára értéket képvisel, és ugye azt meghatározta a két családfő, hogy mennyit ér, és akkor az alapján megvásárolta. Természetesen ezt mindjárt a korai Árpádházi uralkodóink is vissza akarják szólítani, tehát hogy ne legyen ilyen nővásárlás. Erre volt egyébként kitalálva a kalim, a nő vételárát jelentette. Kalim. Meghatározták pontosan, hogy mennyit ér a nő. Hány lovat mondjuk. Könyves Kálmán nagyon előre haladó rendelkezéseket léptet évetve az esztergomi zsinaton, amit majd később a laterán vagy a tridenti zsinaton fognak elfogadni, hogy mi a házasság érvényességének feltételei. Azt mondja, a házasság az két fél között jön létre. Valamelyikük lakóhelye szerinti illetékes plébános előtt. Két tanú jelenlétében, illetékes plébános, két tanú jelenlétében, kölcsönösen és egybehangzóan kinyilvánítják házasságkötési akaratokat. Ugye az, a házasság az áll egyrészt eljegyzésből, másrészt pedig a tényleges házasságkötésből. Miért van szükség egyébként eljegyzésre? Az eljegyzésnél ugye megpróbálnak egy időszakot közbeiktatni a házasságkötés elé, hogy mindenki megtudja a házasságkötési szándékukat. Az eljegyzéstől visszalépni csak nyomos indok alapján lehetett. Tehát nem lehetett az alapján, hogy be voltam rúgva, és azt hittem, hogy szőke és közben pedig fekete és csúnya. Tehát ez alapján nem lehet visszalépni az eljegyzéstől. Az eljegyzés az egy kölcsönös házassági ígéret volt. Honnan lehet megtudni, hogy mikor lesz a házasságkötés? Három egymást követő vasárnap ki kellett hirdetni egyébként a házassági közési szándékot. És ezt azért tették, hogy ekkor kiderüljön, hogy van-e a házasságnak akadálya. A házassági akadályokat, ezt tessék nagyon pontosan megtanulni egyébként, ha a házassági akadályok ellenére megkötik, akkor érvénytelen lesz a házasság. Két nagy csoportja van az érvénytelenségi akadályoknak, okoknak. Két nagy csoportja van az érvénytelenségi okoknak. Az egyik a semmiségi okok. Erre bárki hivatkozhat. Tehát ha semmiségi ok áll fenn, erre nézve bárki hivatkozhat. A másik a megtámadhatósági okok, tehát semmiségi okok, bárki hivatkozhat rá. A másik a megtámadhatósági okok. Erre csak az hivatkozhat, akinek ahhoz jogi érdeke fűződik. Tehát csak az hivatkozhat rá, akinek jogi érdeke ahhoz fűződik. Na nézzük a semmiségi okokat. Konszenzus hiánya. Következő cselekvőképtelenség, például valamelyik elmebeteg. Rokonság. Egyenes ágon ugye korlátlan, mondjuk apa a lányával azért mégse. De hát ez nem volt így mindig, ugye az ókorban tudunk erre példát, az egyiptomiaknál, fáraók, családon belül, gyermek az anyjával, apa a lányával, mindegy, csak ugye uralkodói házból származzam. Legrosszabb esetben hoztak máshonnan uralkodót, annak a gyermekét, de az már szörnyű volt. Oldalágom. Negyed ízigleni körön belül kizárt. De itt kivételes esetben lehetett azért felmentést kapni rá. Tehát gondoljon a bele, ma is így van, hogy unokatestvérek esetében például. Na jó, hát nem arról van szó, hogy ki akar az unokatestvéret elvenni, de hát éppensége megtörténhet. Sógorság a következő esetet. Ugyanazon feltételek vannak a sógorságnál egyébként, mint a rokonságnál, tehát ugyanúgy kizárt egyeneságos, stb. Oldalágon, stb. Örökbefogadás. Az sem igazán jó, hogyha az örökbefogadott utóbb elveszi az örökbefogadottat. Gyám-gyámolt között szintén kizárt. Bigámia a következő esete. Következő esete a szerzetesség. Nem volt mindig egyébként általánosan elfogadott a celibátus, ugye csak a Cluny reformok következtében lesz az elfogadott, és még hogyha belegondolnak, István törvényénél még találunk ilyeneket, hogy másodnős papoknak tiltja a házasságkötést. Tehát azért nem volt ez mindig elfogadott, utána gyorsan elfogadják egyébként a celibátust. Impotencia. Igen, impotencia. Ha a kötés pillanatában, tehát ha a házasság kötés pillanatában impotencia akkor, hogyha a házasság kötés pillanatában tudott. Ugye a cél természetesen a gyermeknemzés, tehát azért hogyan örökíti a vagyont, hogyha egyszerűen. Na jó, hát, de meg van ellen módja, de hát akkor sem lehet. Hát, mondjuk ki is derülhet, vannak olyan esetek, tehát hogyha Persze, nyilvánvalóan, hogy ebben az esetben majd adnak rá, hogy érvénytelenítsék. Kell egy szolgasság? Lehetett igaz? Viszont működött valamilyen szinten egyébként, tehát lehetett ezt. Azért volt erre uralkodói példa is egyébként. Jó, nézzük a másik okok másik csoportját. Ide tartozik a kényszer, fenyegetés, megtámadhatóság is. Vagy megtévesztés. Kényszer, fenyegetés, megtévesztés. Voltak még úgynevezett tiltó okok is egyébként, ezen kívül tiltó okok, amikor, ez teljesen külön, amikor a feleket megbüntették, ha házasságot kötöttek a tiltó okok ellenére. Ez azt jelenti, hogy nem lehet, nem érvényteleníti a házasságot, csak büntetést kell fizetni. Például húsvét előtti 40 nap. Vagy, ha az özvegy nem várta ki a gyászév leteltét, és nem bír magával. Ugye az érvényesen megkötött házasság az szentség és felbonthatatlannak minősül. Tehát szentség és felbonthatatlan. És elvileg ugye a házasság valamelyik fél haláláig tart. Ugye majd utána a reformáció, a házasság nem minősül majd szentségnek, felbontható II. József türelmi rendeletében is szabályozzák egyébként, hogy hogyan és mint lehet felbontani egyébként a házasságot. Nem a türelmi rendelet, bocsánat, a házassági pátensében fogja szabályozni II. József. Na nagyon röviden a rendi korszakbeli házassági jogról ennyit. Jó? Menjünk tovább, és nézzünk meg egy-két intézményt egyébként még itt a családjogon belül. Ugye beszéltünk már a házasságról, a fogalmáról, a rokonságról, az eljegyzésről. Nagyon fontos fogalom még itt a jegyajándék. Jegyajándék. Minden olyan tárgy, legyen az ékszer, ruha, amelyet az eljegyzés alkalmával vagy a házasság megkötése előtt vagy a vőlegény, vagy bárki más ad a menyasszony számára. Tehát minden olyan tárgy, ruha, ékszer, amelyet az eljegyzés alkalmával vagy azt megelőzően leendő férj, vagy bárki más ad a menyasszony számára. Csak akkor lehet visszakövetelni a jegyajándékot, hogyha a házasság a nő hibájából nem jön létre. Következő nagyon fontos rendi jellegű családjogi intézmény az úgynevezett hitbér. Hitbér. A férj adta a hitbért a házassági kötelezettségek teljesítéséért a nőnek. A hitbér összege az első házasságban teljes, és minden második házasság, vagy minden következő házasságban pedig felére csökkent. Tehát a következőben fele, utána egy negyede, és így tovább. Hit, hit. Nem, nem, ezt egyszer fizeti. Teljes, hát ez nyilván a rendi állásához igazodik a hölgynek, hogy mekkora összeget fizet, és elsőre megkapja ezt a teljes összeget. Azt követően, hogyha mondjuk a férje meghal és újabb házasságot köt, akkor már csak annak felét kell neki fizetni. A következőben pedig annak felét, tehát egy negyedét. Férj. Persze, tehát ez a férj fog gazdálkodni, és majd ki kell. Persze. Hogy? Hát nem, de ez a nővagyonát fogja kipróbálni, meg fogjuk beszélni a vagyonjogi rendelkezését, meg hogyan fog ez majd, ha a férj meghal, hogyan kell kiadni a hitbért a nőnek, meg stb. A családtagjainak, stb. Ez a házassági kötelezettség teljesítéséért kapja a nő, ahogy ez Vergőci is írja egyébként. Vergőci egyébként úgy írja, hogy a nő szüzességének az ára, de hát ezt tudjuk, hogy azért ez nem az egyébként. Tehát nem azt kell alatta érteni. Főleg nem az, hogyha mondjuk egyik házasságban felére csökken meg, stb. Tehát jó, de ez Vergőci is használja ezt a fogalmat. Mikor veszíti el egy nő a hitbér igényét? A következő esetekben veszíti el. Akkor, hogyha a házasságtörést a férj nem bocsátja meg neki. A második esete az, hogyha a hölgy bérfertőző házasságot köt. A harmadik esete, ha az örökösöktől a hitbért azért nem fogadja el, mert férje birtokában akar maradni. Következő esete, hogyha lemond a hitbérről, tehát lemond, vagy tudatosan károsította az örökösöket. Hitbérnek alapvetően két típusa van, aztán kialakul egy harmadik is. Az első az úgynevezett törvényes hitbér. Jó. Törvényes hitbér. A törvényes hitbér az a férj egész vagyonát terhelte. És a férj rendi állásához igazodott. Férj egész vagyonát terhelte, és a férj rendi állásához igazodott. Ugye természetesen a törvényes hitbért az előbb elmondottak szerint a nő házasság kötésének a száma is befolyásolta, úgy ahogy mondtam, hogy elsőre teljes, utána fele, utána egynegyede, és stb. A törvényes hitbér mellett ismert volt az úgynevezett szerződéses hitbér. Szerződéses hitbér. Ez a szerzett vagyont terhelte. Szerzett vagyon, például, hogyha valamit vásárol. De nem ősi vagyonból számlózó pénzem, mert akkor az ősinek fog minősülni. Tehát majd erre rá fogunk térni egyébként a dologi jogtán mindjárt. Nagyságát a szerződéses hitbérnek szerződésben fogják megállapítani, és az az egyetlen kikötése, hogy nem lehet alacsonyabb az így megállapított hitbér, mint a nőnek járó törvényes hitbér. Tehát minimum annyinak kellett lenni. Magasabb lehetett? Az változó volt, tehát mondjuk attól függ, hogy egy nemes vagy egy báróhoz megy feleségül, és a házasságok száma határozza meg. Tehát erre nincs egy konkrét szám. Gondolom ennek nyilván utána kellene nézni levéltári anyagokban, hogy egyszerűen mekkora hitbéreket fizettek és hogyan. Tehát erre most konkrét példát ennek nem tudok mondani, de persze utána lehetne nézni, és azt ki lehetne mondani, hogy mondjuk nemeseknél általánosságban az volt az elfogadott, hogy elsőre ekkora hitbért adtak. Mert akkor biztos vagyok, hogy nagyjából közel azonos egy rendi álláshoz tartozó, közel azonos hitbért fognak fizetni, az első házasságnál közel azonos lesz a fele is. Ha meg gazdag, akkor még plusz fizet többet, de minimum annyit kell neki a szerződéses hitbérben biztosítani, mint amennyi járna neki. Na most, hogyha mondjuk a második házasságánál van, akkor természetesen az alaphitbér, ugye az alaphitbérnek a fele járna, tehát szerződéses hitbérben minimum azt a felét meg kell neki fizetnie. És van az ellenhitbér, amikor a vagyonosabb feleség fizet a férjnek. Vagyonos a feleség biztosította a férjnek egyébként. Tessék? Hát alapvetően nyilván ebből indul ki, de nyilván azért, hogy valamiféle vagyont biztosítson a másik félnek is egyébként. Igazából az általános a nők, tehát ez egy női vagyon, nők számára biztosított vagyon egyébként, amit nyilván majd a házasság után bizonyos következményekkel jár. Tehát ez azért ritka, ez az ellenhitvér természetesen, mert általában mindig azért a férj volt a vagyonosabb, de előfordulhat, hogy azért a feleség is vagyonos családból származik. Jó. Apai hatalom. Apai hatalom. Az apai hatalom a következő. Családfőnek a családhoz tartozó, tehát a családfőnek a családhoz tartozó személyek feletti teljes magánjogi uralmát jelenti. Teljes magánjogi uralmát jelenti. A hozomány. Hozomány. Az apai hatalom részletes szabályait már megnézik a tankönyvből. Hozomány. Az lehetett ingó és ingatlan. Azt írják azért fel, hogy tankönyv. Tehát az apai hatalomnak vannak megszűnési esetei. Hogyan gyakorolhatja az apa a hatalmát. Tehát, hogy eladhatja a gyermekét. Fenyítési jogot hogyan gyakorolhatja. Ennek az eseteit a tankönyvben benne van. Ezt megnézik onnan szépen. Tehát hozomány az az ingó vagy ingatlan vagyon, amelyet a menyasszony apja vagy fiú testvérei, általában kivéve egyébként a leendő férj, ad a házasság vagyoni terheinek megkönnyítése céljából. Tehát az az ingó vagy ingatlan vagyon, amelyet az apa vagy a menyasszony, tehát a fiú testvérei, ad a házasság vagyoni terheinek megkönnyítése céljából. Közszerzemény. Közszerzemény. Közszerzeménynek minősült az a vagyon, amelyet a házasság fennállása alatt a házastársak vízterhesen szereznek. A közszerzemény a nemeseknél kivételesen van csak akkor, hogyha mondjuk egy adásvételi szerződésben, tehát egy örökbevallásban, ahogy Berbőci hívja, ezt külön feltüntetik. Vagy egy adománylevélben külön fel van tüntetve. Egyébként a férj főszerző joga érvényesül. Közszerzeményi jog az tipikusan a jobbágyok esetében valósult meg a rendi korszakban. Kivételes esetben, csak akkor, hogyha ezt kifejezetten feltüntették mondjuk az adásvételi szerződésben, vagy mondjuk az adománylevélben. Közszerzemény a házasság fennállása alatt az a vagyon, amelyet a házasság fennállása alatt a házastársak visszaterhesen szereznek. Nemeseknél kivételként fordul elő, csak ez külön a szerződésben rögzítették, még az örökbevallásban vagy az adománylevélben, és általánosságban jobbágyoknál beszélünk egyébként közszerzeményről. Na, akkor eddig, amit tudniuk kell, az a családjog, dualizmus, Horthy korszak, jogforrástan, családjog, szaklipúder, minden, jó, tehát ebből minden fel lesz adva, és akkor nézzük a dologi jogot. Már amennyi még hát időnk van. Dolog fajtái. Hogyan lehet csoportosítani? Ingó ingatlan, ősi vagy szerzett, ő adományos vagy nem adományos birtok, tehát szállásbirtok, amit ugye a nemzetség, amikor letelepül, akkor elfoglal. És az utolsó csoportosítása nemesi, városi vagy paraszti birtok. Tehát ingó ingatlan, ősi szerzett, adományos vagy nem adományos, ez utóbbit jelezzük szállásbirtoknak, és az utolsó a nemesi, városi vagy paraszti birtok. Nézzük, hogy ingónak mi minősül a rendi időszakban. Mozog, az ingó, ami mozog, vagy állatsérelem nélkül elmozdítható. Mozog, vagy állatsérelem nélkül elmozdítható. a zálogos ingatlan is ingónak minősül a rendi magánjog szerint. Ingatlan. Ingatlan. Ugye ingatlan, ami állatsérelem nélkül nem mozdítható el. Ingatlannak minősült egyébként Verbőci szerint a legalább 50 lóból álló ménes, 50 lóból álló ménes, a könyvtár és az ősi pénz is. Az ősi pénz az egy ősi birtok eladásából származott pénzösszeget jelenti. Majd ettől többet most ne tudjanak, majd ebbe belemegyünk részleteiben. Ősi. Mi az, hogy ősi egy dolog? Ősi az a kötött dolog, tehát ősi az a kötött dolog, amely elidegeníthetetlen, tehát az a kötött dolog, amely elidegeníthetetlen, megterhelhetetlen, és felmenőről, lemenőre legalább egyszer törvényes öröklés útján szállt át, tehát felmenőről, lemenőre legalább egyszer törvényes öröklés útján szállt át, vagy osztályra bocsájtották. Mert ezeket mindent megfogjuk külön, úgyhogy most ne kérdezzenek. Tehát az a kötött dolog, amely elidegeníthetetlen, megterhelhetetlen, legalább egyszer felmenőről, lemenőre törvényes öröklés útján szállt át, vagy osztályra bocsájtották. Ez minősül ősi dolognak. Szerzett. Ez szerzett vagyonnak minősül mindaz, amit saját maga szerez a tulajdonos, vásárol a tulajdonos. Erről szabadon lehet végrendelkezni a szerzett vagyonról. Az ősiről nem. Az ősi pénzen, tehát az ősi dolog eladásából származó pénzen vásárolt ingatlan mondjuk, az ősinek fog minősülni. Az már nem szerzett. Oké? Csak ha én újonnan veszek valamit. Nem ősi dolog eladásából származott pénzem. Adománybirtok. Van királyi, nádori adomány és magánadomány. Alapvetően másik csoportosítása tiszta, teljes, peres, vegyes. Tiszta, teljes, peres, vegyes, igen. Tiszta, teljes, peres, vegyes adomány. Tehát van királyi, nádori magánadomány, így is lehet csoportosítani, és lehet úgy is csoportosítani, hogy van tiszta, teljes, peres, vegyes adomány. Ezeket is meg fogjuk mindegyiket beszélni. Tehát királyi, nádori magánadomány. Van tiszta, teljes, peres, vegyes adomány. És a szállásbirtok, amit mondtam, olyan nem adományos birtok, amit a nemzetség honfoglaláskor, ahogy letelepült és elfoglalt, ezt a területet jelenti. És ugye itt meg kell jegyezni a füvön osztást, amit évente ugye a rét legelőtt egyébként kiosztják az adott közösség között. Következő, amit meg kell beszélnünk, az a dolgok értéke a háromas könyv szerint. Verbőci egy táblázatos formában rögzíteni, hogy minek mennyi az értéke egyébként. Három különböző értéket különböztet meg Verbőci. Azt mondja, hogy van egy úgynevezett közbecsű. Közbecsű. Van az úgynevezett örökbecsű. És van a méltányos vagy igaz érték. A közbecsű az adott tárgy évi hozamának tízszeresét jelenti. Adott tárgy évi hozamának tízszerese. az örökbecsű, az a közbecsű tízszerese, tehát az adott tárgy évi hozamának százszorosa. És a méltányos, vagy tényleges érték, az pedig a piaci ára jelenti. Az örökbecsüt egyébként általában büntetésként szabják ki. Na, az olyan nagy az érték, akkor büntetésként marasztalják. A harmadik, a méltányosság érték, az a piaci ár. Jó, nézzük, mi az, hogy birtok? Birtok egy jogilag védett tényleges állapot valamely vagyontárgy felett. Tehát egy jogilag védett tényleges állapot valamely vagyontárgy felett. Birtokos az, aki az adott dolgot tényleges uralmában tartja. Birtokosnak vannak különböző jogai, például erőszakot erőszakkal visszaverheti, ugye ez a win-win repellere elv. Win-win repellere elv, tehát erőszakot erőszakkal vissza lehet verni, ugye ez egy éves határidő van rá, de majd a birtokvédelemnél még külön beszélünk róla egyébként. Következő joga, hogy nem kell igazolni a birtoklásának jogcímét. A harmadik pedig, hogy nincs jelentőség annak a magyar rendi magányokban, hogy jó vagy rossz szemű birtokosról beszélünk. Általában a rendi magányok a birtokos védi, és nem a tulajdonos. Aki ténylegesen az adott birtokban ül, azt védi. Az most lényeg, lehet, hogy éppen tulajdonos is a birtokos, aki ott benne ül, de lehet, hogy nem. Azt védi, és a tulajdonosnak lehet bizonyítani, ha kell, hogy ő a tulajdonos. Tulajdonjog. Egy dolog fennálló jogi hatalom. Tartalmi elemei egy tulajdonjognak a következő. Birtoklás. Használat. Hasznok szedése, élők is halál esetére szóló rendelkezés. Tehát birtoklás, használat, hasznok szedése, élők is halál esetére szóló rendelkezés. Osztott tulajdoni rendszer van, ez azt jelenti, hogy háromas kötöttség terheli egy adott területet. Egyrészt van a királyjoga, a nemzetségjoga, és a földesúr jobbágyi viszony az, ami meghatározza ezt a rendi korszakbeli tulajdonviszonyokat. Földtulajdonviszonyokat. Király, nemzetség és a földesúri jobbágy viszony. Ez a hármas határozza meg, ezért nevezzük, hogy osztott tulajdoni rendszer él. Nézzük az osztályt. Osztály, divízió. Az apa osztályra kényszerítheti fiát a következő esetekben. Ha a fiú megüti az apját, ha a gyermek bűncselekmény elkövetésével vádolja a szüleit, ha fogságba esik az apa, és a gyermek nem váltja ki a fogságból a szülőt, ha mondjuk a gyermek az apa életére tör, ne akarja ölni, vagy ha a gyermek pazarló életet folytat. Na nézzük akkor, hogy a háromas könyv hogyan határozta meg annak az eseteit, hogy a fiú mikor kényszerítheti osztályra az apát. Vagyon megosztásra egyébként, bizonyos feltételek mellett, majd látni fogják. Ha az apa az ősi pénzt elpazarolja, ez az első esete, ha az ősi pénzt pazarolja, így van, most a fiú kényszerítheti osztályra az apát. El akarta idegeníteni. Ha elhanyagolja a birtokát az apa, ha fenyítő jogát, ugye az apát megilleti egyébként, erre utaltam az apai hatalomnál, hogy a két füles még belefér, de osztályra kényszerítheti az apa a fiát, akkor, hogyha fenyítő jogát az apa kegyetlenül gyakorolja, tehát kegyetlenül gyakorolja, de nem csak ekkor kényszerítheti osztályra a fiát, a fiú az apát, ha kegyetlenül gyakorolja, hanem akkor is, hogyha a bűncselekmény elkövetésére akarja rábírni az apa a fiút. És akkor is, hogyha a teljes korú fiát az apa megakadályozza, meg akarja akadályozni házasság kötésében. Ismert az úgynevezett közbirtokosság, amikor bizonyos vagyontárgyak feloszlatása célszerűtlen lenne, mert az nagy anyagi értékcsökkenést eredményezne. Ilyenkor a testvérek mondjuk osztatlanul élvezik annak előnyeit egyébként. Tehát közbirtokosság, amikor nem osztják fel bizonyos vagyontárgyakat, hanem közösen a testvérek közösen élvezik azt, osztatlanul élvezik annak jogait. Például révjog, vásárjog vagy kocsmatartás joga. Ezt nem szokták osztályra bocsájtani, ekkor közbirtokosságról beszélünk, ha nincs. Hogyan néz ki az eljárás? Leltárt készítenek, család vagyonáról leltárt fognak készíteni. Esküre is kötelezhetik egyébként őket, hogy a közös vagyonból nem titkolnak el semmit, minden ott van a leltárban pontosan feltüntetve. Az ingókat, az zálogos ingókat is, zálogbirtokot, azt egyenlő arányban osztják fel a férfiak és a nők között. A családi okleveleket azokat a legidősebb fiú kapja. Ingatlanokból főszabályként csak a férfiak fognak részesülni. A nőnek minek, mert addig, míg hajadon ott lakik, ha meg nem, akkor megy a újasszonykét a vőlegénnyel. Kivéve akkor, tehát a családi okleveleket a legidősebb fiú, kivéve akkor részesítik a lányt is az ingatlanokban, hogyha az öröklési jogát erre kiterjesztették, tehát hogy a lány is örökölhet. Megvan ennek is a lehetőség egyébként, például az agyomány birtokot, adományról szóló levélben nem csak azt mondják, hogy fiúk örökölnek, hanem mondjuk a lányák is örökölt, akkor nyilván a lányok is örökölnek. A családi ház az mindig a legkisebb fiút fogja kapni, a többiek pedig kapnak annyi pénzt, hogy újat tudjanak építeni természetesen. A legkisebb olyan esetleg olyan korú még, hogy erre nem képes, ennek ez volt a logikus következménye. az özvegy is részesülni fog az ingókból, méghozzá egy gyermek részt fog kapni. Az ingatlanokból azonban nem. Megilletik az özvegyet ezen kívül az elhunyt ruhája, ruha, hintója, lovai, kocsi lovai, ami a hintóhoz kell, és jeggyűrűje. A pecsétgyűrűket egyébként a fiúk fogják örökölni. Na nézzük, hogy milyen következményei vannak, hogyha valamit egyszer osztályra bocsájtottak. Tehát az osztályra bocsájtás jobb következményei. Ha egyszer osztályra bocsájtottak valamit, vagy törvényes öröklésen ment át, akkor az ősivé válik. Ez ugye akkor érdekes, hogyha mondjuk szerzett javat bocsájtanak osztályra. Az osztályosok következő, az osztályosok kölcsönös öröklési jogot szereznek egymás osztály részére. Tehát kölcsönös öröklési jogot szereznek egymás osztály részére. Az osztályosok osztály részei egymás között elbirtokolhatatlanok lesznek. Tehát kölcsönös öröklési jog egymás osztály részére. Elbirtokolhatatlan egymás között az osztályrész. Az osztályosok egymás iránt szavatossággal tartoznak, tehát a szavatosság is következménye lesz ennek. És hogyha egy év eltelt az osztályra bocsájtástól kezdve, akkor bármiféle probléma volt, akkor per útján lehetett csak érvényesíteni az illető személynek az érdekeit. Tehát megváltoztatni az osztályt egyébként. Ha valami probléma volt az osztállyal, nem jól adták ki a vagyont. Volt arra példa egyébként, hogy mondjuk az egyiknek csak egy satú jutott, a másiknak meg egy kalapács. És össze is ugrottak ezen egyébként olyan szinten, hogy bíróság elé vitték az ügyet. Nagyon szépen a rendű magájukban ezt nyomon lehet követni egyébként, csak sajnos arra nincs időnk, hogy önökkel is ilyen jogeseteket oldjunk meg, mint a nappalisokkal. Hát önök megtanulják ezt így szárazon, ennyi hátrányuk van sajnos. Tehát, hogyha a hibák orvoslására két lehetőség alakult ki, vagy osztályraigazítást kérnek, kisebb problémák esetében, osztályraigazítás, vagy pedig új osztályt kértek. Na, hölgyeim és uraim, akkor ennyi lesz benne. De várjanak egy picit, megpróbálom összeszedni a tankönyvből, hogy mi az, ami kell, jó? Elbirtoklásig kell a 104-től tankönyvben 111-ig remélem én is megértem egyébként. Kell a 138-szor. 138 tól. A 152-ig. Nem, abból az anyagrészből jelöltem most önöknek konkrétan ki, hogy az előadáshoz mi kapcsolódik. Tehát, hogy önöknek ne legyen probléma, hogy most abból mit kell keresgetni. Mert nyilvánvalóan vagyok annyira gonosz, hogyha valamit nem mondtam azokhoz az oldalszámokhoz, de előadáson szóltam róla, akkor azt a tankönyvi anyagrész alapján is meg fogom kérdezni. Mert sajnos például a házassági jognál, tehát a leányvegyet ugye vettük, de nem olyan részletesen, vagy például a közszerzeményt elmondtuk a fogalmát. És gondoljanak bele, a mai órán el kellett majd jutni nagyjából a rendi korszak magánjogának végéig. Na és a kötelmi jog még sehol nincsen, az öröklési jog még sehol nincsen, és akkor nem beszélve 48 utáni magánjogi rendelkezésekről. És még hátra van a büntetőjog egészen a Horthy korszak végéig, meg a perjog egészen a Horthy korszak végéig. Akkor, tehát a jog persze nem következő órára, hanem egész fél év során. Úgyhogy azért mondtam, hogy ezeket az oldalakat, ezeket nézzék meg a tankönyvből, és akkor ez plusz az előadási jegyzet, plusz a dualizmus, plusz a Horthy korszak. Gondolom elég. Jó, köszönöm szépen!